15. Medve úgy írja le önmagát, vagy legalábbis azt, akit M-nek nevez, mint a világ leggyávább teremtményét. Nyilván valamilyen írói fogásnak szánja. Talán így tömöríti a mondandóját, összevonja a jellemeket. Nem tudom. De annyira eltér a megtörtént eseményektől, hogy ezt a részt még módosítva és kibővítve sem tudom átvenni a kéziratából. Csak néhány sorát idézem. És azután elmondom úgy, ahogyan volt, még ha el is rontom az ő jól megszerkesztett elbeszélését. Amikor lámpaoltás után a félhomályos hálóteremben hirtelen megrohanták, és a rövidnyelű poroló korbácsokkal verni kezdték, M. jaj veszékelve próbált menekülni, de hasztalan. Kegyelem, kegyelem, zokogta. Szánalmas sivítozás csapott, talán abban a reményben, hogy Bognár tiszthelyettes meghallja és visszatér a századirodából. Pedig vacsora előtt roppantul hetvenkedett. Szeretném én látni, mondta a szomszédjának, hogy velem ezt csinálja. De hát Homola, miért Homola, Homola? Majd elhegedülöm én egyszer a Homola nótáját, jelentette ki fenéjázva. A szomszédja nem felelt, csak egy fintort vágott, és aztán valószínűleg elmondta másoknak, vagy egyenesen Homolának a dolgot, mert vacsora után megjelent M. ágyánál a baltafejű fiú. – Kinek hegedülötte el a nótáját? – kérdezte veszedelmesen vigyorogva. – Kinek?
– Senkinek, miért?
– Senkinek – dadogta M. riadtan. Homola lehelytett állal merett rá, és vigyorgott rendületlenül.
Miért? Én nem mondtam semmit,
hazudta M. dadogva. Kapott egy pofont.
Ne bánts, ne bánts,
kezdett kiabálni M. Kapott még egy pofont.
Hegedű,
kérdezte Homola. M. hátrált, de a szekrényhez szorult. Már sokan álltak körülöttük. Csattogtak a pofonok, és M. jajgatva kapkodta két kezét az arca elé, de mindig elkésett. Amikor a jobb kezét emelte a jobb arcához, balról kapott egy pofont, s mire a bal kezét odakapta, már jobbról vágták fültövön. Szégyenletes védekezésében egyszer köpni próbált, de ennek sem ismerte a technikáját, és a nyála lecsurgott a szája szélén, le az állára. Csak önmagát köpte le. Medve bal keze fel volt kötve. Már csak azért sem kapkodhatta az arca elé, és véletlenül pofonokat sem kapott. Habár sok tekintetben a valóság mozzanataiból rakta össze a jelenetet, majdnem pontosan az ellenkezője az igazság. Nem akarok vetélkedni vele, hogy melyikünk volt gyávább, noha nyugodt lélekkel vakmerőnek is nevezhetném őt. Eszeveszettem bátor fiúnak hozzám képest, meg a többiekhez képest. Azonban tény az, hogy eleinte sokkal érthetetlenebb, furcsább, sőt, ellenszenvesebb jellemnek mutatkozott, mint ahogyan M-et leírja. Dőfös és csökönyös fiú volt kétségtelenül, de nem ez tette őt ellenszenvessé, hanem a bolond, rettenetes idegessége. Amikor megint Schulze vette át a szolgálatot, Orbán Elemér késlekedései mellett Medve is kezdett feltűnni a lassúságával. Volt úgy, hogy utolsónak készült el az öltözködéssel vagy ágyazással, és a század már sorakozva állt vigyázban, míg Schulze hátra tett kézzel, gúnyosan nézte a kapkodását. Igen, bólogatott. Magára várunk, nagyságos úr, csak kényelmesen ráérünk. Aztán persze, amikor végre Medve is beállt a sorba, a tiszthelyettes ordítva kergette vissza, vetkőztette le és öltöztette fel újra az egész századot. Medve igyekezni látszott, de mindig ideges volt, mindig zavarodott és kissé értetlen. Az ügyetlenkedése nem volt egészen rendjén. Igaz ugyanúgy a bal csuklója még ebéd előtt megsérült, és nem tudta kifogástalanul használni a bal kezét. Az utolsó óránk torna volt. Levonultunk a park délnyugati részében fekvő, úgynevezett régi tornatérre. Az elég korhatnak látszó mászórudak, a nyújtók, földbevert talapzatú korlátok mellett a féle akadálypálya volt itt. Magas, 3 méteres deszka kerítéssel kezdődött, aztán lebegő gerendák következtek, keskeny falépcsőfokok, homokos árok. Ezen a pályán kellett végigfutnunk 3-asával, mert többen nem fértünk volna el egyszerre. A kis peckes vívómester utoljára hagyott bennünket, újoncokat. Én Cakóval és Medvével kerültem össze. Láttam, hogy a többiek hogyan csinálták.
Elkészültél?
Kiáltott a németes beszédű vívómester.
Vigyázz! Rajta!
Nekirohantunk a deszkafalnak, és szaporán kapaszkodtunk át rajta. Nem volt nehéz, mert félkör alakú apró nyílások voltak a deszkákba vágva, ahová bedughattuk a cipőnkorrát. Átléptem a tetején, és leugrottam a túlsó oldalára a gyorsaság kedvéért, mert versenyeztünk egymással. Akkor láttam csak, hogy Medve Gábor már alaposan megelőzött bennünket, és rég az egyik gerendán egyensúlyozott végig. Pedig Cakó is fürge gyerek volt. Medve játszva, hosszakkal vert meg bennünket. A következő 3-asban Orbán Elemér is indult.
Elkészültél? Fityasz? Rajta!
Orbán nekilendült a deszkafalnak, aztán visszaesett. Dugdosta a kezét a résekbe, kapaszkodott, megint leesett. A kis vívómester hagyta egy darabig. A másik kettő már messze járt, már fordultak is vissza, Orbán még mindig a falnál kínlódott.
Mutasd meg neki,
intett felénk a vívómester.
Ők is újonc, és mégis tudja. Rajta!
Mérgesen rávágott Orbánra a nádpálcájával, amit mindig a kezében tartott. Cakónak, Medvének és nekem intett. Újra neki lódultunk. A fal tetejéről láttam, hogy Medve visszaesik. Pár perccel előbb még úgy mászott át rajta, mint a gyík. Most rájött az idegessége, vagy mi, és a fiú teljesen felmondta a szolgálatot. Görcsösen erőlködött egy darabig, ugyanolyan ügyetlenül, mint Orbán, aztán feladta a küzdelmet. Hátrafordult.
Alázatosan jelentem, nem tudok felmászni rá,
mondta vörös füllel.
Próbáljad!
Ordította dühösen a kis vívómester. Nádpálcájával most csak a korlátot csapdosta. Medve verejtékezve, remegő izületekkel végre feljutott a deszkafal pereméig, és ekkor hirtelen elengedte magát mindenestől. Lezuhant, mint egy zsák. Oldalvást a bal kezére esett, mert az egyik lába egy pillanatra beakadt. Amikor feltápászkodott, a kis vívómester ráhúzott egyet a fenekére, félig tréfásan, félig dühösen, ahogy szokta, s németül szidalmazta. De a fiú nem az ütés helyét kezdte tapogatni, pedig csípős volt a nádpálca, hanem a bal kezét húzogatta és nézegette. Hamarosan megdagadt a csuklója. A vívómester letétette vele a buzogányokat, és kiszólította sorból egy növendéket.
Drág! Parancs! Kísérje fel a kórházba!
Medve végiggyalogolt a komoly, szigorú, barna képű drág Gedeonnal a park mellékösvényein, a Netter kapuhoz vezető fasoron, végig a főépület előtt, átvágtak a nagy gyakorló téren, s a hosszú úton egy árva szót sem szólt hozzá a társa. Kétszer próbált tőle kérdezni valamit, de arra sem felelt. Ahogy befordultak a kis kórház kertjébe, Medve egy pillanatra megállt, amíg a másik betette maga mögött a kaput. Megint nézegetni kezdte a dagadt csuklóját. Ekkor váratlanul megszólalt a szigorú képű drág.
Fáj?
Kérdezte nyersen.
Nem.
Na jó, mondta drág. Nem akart barátságtalan lenni az újonchoz, de ő volt az évfolyam első, s a komolyságával és a tekintélyével nem fért volna össze, hogy beszélgessen vele útközben. Az orvos ezredes bekötötte Medve csuklóját, és egy fekete kendőt is akasztott a nyakába, hogy abban tartsa. Így felkötött karral Medve kissé nyugodtabbnak látszott, mintha elmúlt volna az idegessége is. A vívómester leültette egy padra, s onnét nézte a hátralévő pár percig, hogyan fejezzük be a buzogány gyakorlatot. Csak az ügyetlensége rejtélyét nem értettem, és őszintén szólva nem is tartottam rokon szembesnek. A vívómester is felsült vele, hiszen azért akarta velünk megmutattatni a gyakorlatot, mert látta, hogy medve milyen majomügyességgel mászott át először a deszkafalon. Este felé megint rosszul csinált valamit figyelmetlenségből. Kötelező levelet kellett írnunk haza, s a délelőtti szőke főhadnagy beült hozzánk a tanterembe. Schulzét átküldte a B-osztályba. Marcelnek hívták ezt a főhadnagyot. Magával hozott egy halom füzetet, és a dolgozatainkat javította, mi alatt mi a levélírással küszködtünk. Aki készlet vele, kivitte és letette eléje a katedra szélére. Javában rágtam a tollamat, amikor Marcel váratlanul felnézett. Medve Gábor, mondta. Egy borítékot forgatott a kezében. Medve felállt.
Parancs!
Kiment a katedra elé. Miért ragasztotta le a borítékot? Medve nem felelt. Megmondtam világosan, hogy nem kell leragasztani. Figyeljen máskor, mondta a főhadnagy, de közben feltépte a borítékot, és olvasni kezdte Medve levelét. Belemerült. Végigolvasta, aztán eltépte. Ránézett az újoncra. Írjon újat, kérem, mondta higgadtan. Azt ne írja, hogy nem bírja ki itt, és ne ragassza le a borítékot. Mint hogy Medve állva maradt előtte, még hozzátette. Ha valami baja, panasza van, forduljon hozzánk. Nem szükséges ilyesmivel nyugtalanítani az édesanyját. Azzal visszahajolt a dolgozat füzetek fölé. A mi évfolyamunkhoz volt beosztva, és a leveleket is ő cenzúrázta. Medve Gábornak gyökeret vert a lába a katedránál. Egy kis idő múlva a főhadnagy felnézett, és látta, hogy még mindig ott ácsorog előtte a fiú. Halkan rászólt, hogy menjen a helyére, és írja meg a levelét. De hát, dadogta Medve, nem tudok mit írni, főhadnagy úr. Ejjjj, fiacskám, csóhágatta a fejét Marcel főhadnagy, most már kissé kifogyva végtelen türelméből. Hát írja meg, hogy egészséges, hogy jó az ellátása, hogy jelest kapott az első magyar dolgozatára, hogy még nem tudott egészen beleszokni az itteni fegyelembe, vagy mi ilyesmi. De reméli, rövidesen éppen olyan jó katona válik magából, mint a többiek, hiszen még csak 3 napja van itt. Medve szédülten ment a helyére. Egy pillanatra elkápráztatták a főhadnagy szavai. Jól esett neki a tapintatosan tudomására hozott dicséret, hogy sikerült a dolgozata. Egy másodpercig még azt is készpénznek vette, hogy a bajával csak ugyan hozzájuk fordulhat. De csak egy másodpercre csillant fel ez az ábránt kép, aztán szétfoszlott. Még csak 3 napja, hogy itt van, gondolta. Igen, 3 napja. És még 7 év lenne hátra. Ez a Marcel főhadnagy valóban ilyen szelíd, jóindulatú fiú volt. Hiába vártuk, hogy egyszer csak lerántja majd az állarcát, és elkezd ő is ordítozni, komiszkodni velünk. Csinosan öltözködött. Medvének, ahogyan írja, jól esett látni őt hetente 4-5-ször, de tudta, hogy épp oly kevés köze van az életünkhöz, mint a többi tisztnek, és a szavai mögött sincs egyéb, mint azok a gyerekes elképzelések, amiket a kívülállók szeretnének ráhúzni a valóságra. Medve írt egy semmit mondó, kötelező levelet, aztán titokban újra megírta, még határozottabban az első levelét, és kicsempészte az intézetből. Lakott a városban egy ismerősük, egy nyugdíjas tábornok. A feleség egy hét múlva bejött meglátogatni Medvét. Hóri horgas, őszhajú néni volt, csiptetőt viselt. Neki adta oda Medve a levelét, hogy dobja be kint a városban. Láttam őket a gyakorlótér szélén üldögélni egy padon. Az asszony cukrássüteményt hozott Medvének, és rövidlátóan nézte a magasból, hogyan tömi magába a fiú a krémes réteseket. Már újra Bognár volt szolgálatban, és így a parancsfelolvasás és uzsonna kiosztás után elég hamar hozzájutottunk a délutáni szünetünkhöz. Az oszói után Merényi, Homola és még 5-6-an rohanni kezdtek az alsó futballkapu felé. Egyikük már előre is rúgta a labdát. Mi, többiek, csak szétszélettünk lomán, leültünk a padokra, mások hasra feküdtek a fűben, rágtuk a mézes kenyerünket. Ez is nagyon jó volt. Bámultam az eget. Én nem kívántam futballozni, de aztán észrevettem, hogy sokan nagyon szerettek volna. Merényiék egy kapura játszottak. Egyre többen állták körül a pályát, és nézték őket. Türelmesen bámészkodtak. Azt testék, hogy kiguruljon a labda, és legalább egyet rúghassanak bele. Ha néha-néha megtörtént, hirtelen óriási tülekedés, lögdösüldés támadt a pálya szélén, s amelyikük hamarabb érte el a labdát, diadalmasan rúgta vissza a játékosoknak. Pedig másnak is volt labdája. Egyszer Merényi ki is kiáltott valakinek, hogy lehozta-e a labdáját, aztán kicserélte a magukéval, és azzal játszottak tovább. Láttam, hogy a felső kapunál a harmadévesek futballoznak, de nem értettem, hogy itt, az alsó pályán miért nem játszanak a többiek, ha annyira szeretnének, hiszen elfértek volna Merényiéktől, még ha a kaput le is foglalták maguknak. Csak Kolláltó dekázott a saját labdájával jóval feljebb a gyakorlótér szélén, s majdnem egy helyben. Halász Péter pedig Merényiék kirúgott labdáját fűzte ki, és leeresztette a belsőt. Sokáig babrált fel a földön ülve törökülésben. Nem ismertem a többieket, akik Merényivel futballoztak, csak a vörös burgert és a leesett állú homolát. De láttam, hogy vidám, zajos, eleven fiúk mind, s különösen azt találtam rokonszenvesnek, akit, ha jól hallottam, Gerebennek szólítottak. Egy másikat Mufinak becéztek, és Merényi is elnevette magát olykor a tréfáin. Jól van, Mufi! Kiáltotta, s tarkón ütötte a barátját. Mufi ilyenkor behúzta a nyakát, és grimaszokat vágott, huncut majompofákat. Birkóztak is egy-egyszer, láttam. Azaz Merényi pofozgatni kezdte Mufit, aki ügyesen kibújkált a pofonok elől, bár kapott is egyet-kettőt, hogy csak úgy csattant, de rendületlenül vigyorgott. Aztán Merényi felkapta őt, szinte összecsomagolta, és felhajította a levegőbe. Mufi gyakorlott bukfencel ért földet, és mindnyájan hatalmasakat nevettek. Mufi azért egy kicsit húzta a lábát utána. Mégis megüthette magát, gondoltam, csak nem mutatja. Vagy fel sem veszi. Velünk Mufi sosem bolondozott. Még azt is hallottam, hogy Merényi egyszer Mufikámnak szólította őt. Egészen más hangon beszéltek egymással, mint a többiekkel, és mint a többiek egymással. Este éppen kint voltam az árnyékszéken, amikor benyitottak együtt, mind a hatan. Megint zsúfolva volt a helyiség. Cakó a díszes tollszárát mutogatta valakinek. A növendék a villanykörte felé tartva nézte Davos havas látképét. Én a deszkafalnál ácsorogtam. A nyitott ablak a hátsó kertre nézett. A farakásokon túl, a ródli dombon túl kanyarodott hátra a külső fasor. Az őszi lombokon átcsillogtak a távoli gazdasági épület világos ablakai. Beáradt a hűvös, éles hegyi levegő, és patakvíz tisztaságával szinte pásztákat radírozott az átható ammóniák bűzbe. Bemenni! Kiáltotta valaki harsányan. Merényi, Burger, Homola, Gereben, Smufi lépett be, és hatodiknak a karikás szemű, himlőhelyes arcú fiú. Mindenki menjen be, ismételte Merényi, s kissé félreállt, hogy helyet adjon nekünk a távozásra. Közben észrevette Cakó tollszárát, és feléjük lépett. Mi ez? Nem nyúlt utána. Cakó társa tüstént odaadta neki a tollat. Cakó viszont nyugodtan zsebre dugta mind a két kezét. Megálltam az ajtóban, és néztem, hogy mi lesz ebből. Nyilvánvaló volt a veszély, hogy Merényi, miután megnézte Davos látképét, nem adja vissza a tollszárat. Mindenki készen létbe állt volna tehát, hogy alkalmas pillanatban utána kaphasson jogos tulajdonának, Cakó azonban zsebre vágta a két kezét, s a testtartása sem árult el nyugtalanságot. Nem színészkedett, és nem okos lélektani számításból viselkedett így. Ez volt a természete. Cakó Pál bátor gyereknek született. Burger és Homola is belekukucskált a tollszárba, aztán visszaadták Merényinek. Merényi leeresztette hosszú szempilláit. Egy darabig nézte a mozdulatlan Cakót, s hirtelen oda nyújtotta neki a tollszárat. Egy szó sem esett eddig. Most Cakó halványan elmosolyodott. Muris, nem? Kérdezte bátortalanul Cakó társa. Merényi azonban most már csak intett, hogy menjünk ki. Hatan maradtak kint az árnyékszéken, hogy megtanácskozzák a Medve Gábor elleni népítéletet. Voltak éppen már 3 napja halogatták. Ezen az estén aztán néhány perccel takarodó előtt szájról szájra adták a hálóteremben a döntést, hogy pokrócozás lesz. És amikor Bognár eloltotta a lámpát és kiment az irodába, egy jelre egyszerre finom mozgolódást támadt. És innen is, onnan is felkerekedtek a mezítlábas hálóinges árnyak, porolókorbáccsal, megcsavargatott törülközővel, nadrágszíjjal felfegyverkezve, és majdnem az egész hálóterem megindult medve ágya felé. Medvének egy jó negyed órával előbb homolával volt összetűzése. Még el sem kezdtünk vetkőzni, amikor arra lettem figyelmes, hogy a tátott szájú fiú medvét fenyegeti.
Mit mondtál te? Mit mondtál te?
Medve felkötött félkarjával dacosan állt előtte, és a vállát vonogatta. Nem értette minden szót, de azt láttam, hogy egy idő múlva homola hirtelen kinyúlt, és megcsavarintotta az újonc orrát. Medve felemelte az ép öklét, bal vállával ellökte magától homolát, és rá akart csapni a fejére. Nem vette észre, hogy 3-an-4-en már mögéje kerültek. Villámgyorsan lefogták. Pár pillanatig nem tudott mozdulni. Csak a karját és a vállát fogták, és nem számítottak rá, hogy milyen vad indulattal akarja kitépni magát a kezükből. Nyilván ezért sikerült elszabadulnia. Már 10-20-an voltak körülötte, és egyre nőtt a gyűrű. Neki rohant megint homolának. Most azonban úgy lefogták, hogy moccanni sem bírt. Karját, lábát, fejét külön, egy átölelte a derekát, egy megmarkolta hátulról a két fülét. Homola a teljesen tehetetlen fiúnak fricskázgatni kezdte az orrát. Medve kétségbe esett, dühében kiköpött rá, de csak ugyan rosszul köpött. A nyála lecsurgott az állára. Gyáva csűrhe! Ordította el magát rettenetes hangon közel a síráshoz. Az ordítása végig szállt a hosszú hálótermen, visszaverődött a túlsó falon, és a hirtelen csöndben szinte hallottam a visszhangját. Gyáva csűrhe! Ez az igazság. Úgy értem, hogy ez történt, s nem az, amit ő M-ről leírt. 34 éven át jó barátom volt, de ezekről a dolgokról soha nem beszéltünk. Engem is megvertek, Szeredit is, mindenkit. Egytől egyig valamennyien beletörtünk az engedelmességbe. De sem Medvével, se Szeredivel, se Gereben Énokkal, se a többiekkel soha erről nem beszéltünk később. Nem azért, mert szégyeltük magunkat, vagy szégyeltük a világ szerkezetét, hanem azért, mert már nem volt érdekes, és nem tartottuk fontosnak. Mindez végül is semmivé vált, és éppen azért vált semmivé, hogy ne kelljen soha többé beszélni se róla. Csak azokról a sokkal érdekesebb és fontosabb dolgokról, amelyek lassan-lassan szétfoszlatták, szétrontották, semmivé mállasztották mindezt. Azt sem tudom, hogy Medve miért írta le mégis 34 év múlva ezeket. Talán mégis fontosnak ítélte utóbb. Kicsit megdöbbenve olvastam a kéziratát. De ki kell igazítanom, mielőtt rátérnénk az érdekesebb dolgokra. Lehetetlen, hogy ilyen rosszul emlékezzék. Valami célja volt ezzel a ferdítéssel, kétségtelenül. Ezért is idéztem szóról szóra. El kell mondanom azonban az igazságot is. Amikor megrohanták őt a sötét hálóteremben, se nem könyörgött kegyelemért, se nem jajgatott, se egy árva szót nem szólt. Egy hang ki nem jött a torkán, és ezt én a mai napig sem felejtettem el. Félelmetes volt a némasága. Olyan félelmetes, hogy nem csak én éreztem annak, hanem mindenki. Szeredi is, Kolláltó is, még maguk Merényiék is. Annyira, hogy medvéd soha többé nem pokrócozták meg, noha pofont és verést persze még kapott bőven éveken át. De ettől a némaságtól megijedtek. Én is nagyon megijedtem. Nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy meghalt. Haragudtam rá. Majdnem gyűlöletet éreztem iránta. Feküdtem az ágyamban vacogva, lélegzeni is alig mertem. Nem ugrottam ki a takarom alól, és nem ordítottam végig a hálótermen gyáva csürre. Ezt sem felejtettem el a mai napig. Tele voltam undorral és iszonyattal. Mindenről soha nem beszéltünk. Medve a halála előtt mégis leírta. Bizonyára úgy ítélte meg, hogy ezt is tudni kell a folytatáshoz. Azt tette még hozzá, hogy elalvás előtt egy darabig megint a trieszti öböl járt az eszében, amiről már napok óta egészen megfeledkezett. De aztán sajnos valahogyan ismét másra terelődtek a gondolatai.